köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy köztetek lehetek. Kíváncsi vagyok, és bár most elsősorban, ha szabad így mondanom, ti fogtok engem vagy a munkánkat megismerni, de én is szeretném majd ezt a kört egy kicsit jobban megismerni. Szabad-e azzal kezdenem, hogy ha lehet, akkor tegeződjünk, mert a diakónia többek között azon területek közé tartozik, ami magától nem megy, de hogyha tegeződünk, akkor talán könnyebben. És hogyha megkapom erre az engedélyt, akkor abban a formában talán a kommunikáció is szabadabb és rugalmasabb lesz. Nagy kiváltság ez, hogy itt lehetek, és én már itt néhányótoknak mondtam, hogy én református lelkész és vallástanár vagyok, és elsősorban református gyülekezetekben szoktam előadást tartani, vagy prédikálni, vagy beszélni. Úgyhogy előre bocsánatot kérek azoktól, akik nem református gyökerekkel és háttérrel érkeztek és vannak itt. Ha véletlenül olyat mondanék, ami sértő, bántó, nem szándékos, de az én korlátoltságomból fakadhat ez. De nagyon örülök, hogy itt egy színes és egy gazdag, többfelekezetű csapat van együtt, és ezzel is igazából jobban kifejezzük azt a krisztusi egységet, amit az egyházban megélhetünk, és egyedül csak az egyházban lehet ezt megélni. A református szeretetszolgálatról fogok beszélni, és annak a munkaterületeiről, munkaágáról. Ezen belül nagyon sok olyan bibliai, teológiai kérdést is felvetek, vagy felmerülhet, amihez hozzá lehet szólni, lehet vele vitatkozni, vagy kérdéseket is lehet menet közben is nekem szegezni, és akkor lehet ez egy interaktív az egész estére vonatkozóan. Én megpróbálok a képek segítségével itt a falon képmutatóan beszélni, tehát azért is mondtam, hogy lehet közelebb jönni, hogyha valaki látni is akarja, nem csak hallani, ami elhangzik, és itt látszódik, akkor gyertek nyugodtan közelebb, itt középre is be lehet ülni, a páholyok szabadok. És akkor én lassan el is kezdeném, és nem akarnék visszaélni a türelmetekkel, úgyhogy 8 óráig biztos, hogy nem fogok egyfolytában beszélni, bár ez nagy kísértés minden lelkésznek, de akkor jó. Tehát a diakónia, illetve a szeretetszolgálat, azon belül is ugye a református egyháznak a diakóniája, ez több évszázadra tekint vissza. Az intézményes diakóniánkat ismeri legtöbb ember a református egyházon belül is, a gyülekezeti tagok, vagy presbiterek, vagy az iskolák, de abban is voltak nehéz időszakok, illetve az 50-es években, amikor az államosítás megtörtént, akkor nagyon sok intézményt bezártak, nem csak iskolákat, hanem diakóniai intézményeket is. Egyedül a fogyatékkal élők gondozásáért felelős, illetve azt felvállaló és az idős ellátásban működő intézmények maradhattak meg az egyház kezén. Ha ezt a néhány nevet mondok, mint Őrbottyán, Sajó Senye, vagy a Magdaléneum, ezek biztos ismerősek, nem csak református egyháztagoknak. Itt évtizedes, majdnem azt lehet mondani, hogy szinte évszázados múltra tekint vissza a diakónia, és úgy foglalkoztak fogyatékkal élő gyermekekkel, árvákkal és felnőttekkel is. Egy jó 2 éve, hogy elindulhatott az, hogy nem csak intézményes diakóniája van a református egyháznak újra, hanem megpróbáljuk szervezett formában koordinálni azokat a szolgálatokat, illetve területeket is, amely leginkább a segélyszervezetek működéséhez hasonlít, amit az ökumenikus segélyszervezet, vagy a baptista szeretett szolgálat, vagy hasonló társ szervezetek végeznek. És már valaki megkérdezte még itt a mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést vagy előadást, hogy mi a különbség a református szeretetszolgálat és a többi hasonló intézmény vagy szervezet között. Alapvetően az, hogy a református szeretetszolgálat azért hozta létre, vagy a református egyház ezt a fajta szervezetét, hogy a gyülekezetek diakóniáját segítse, bátorítsa, ösztönözze, tehát a gyülekezetek megújulását szolgálja. Ez a cél, és nem az, hogy egy plusz egyedik vagy sokadik szervezetet hozzunk létre, és akkor tartsunk fenn, hanem a működési elve is nagyon fontos része, hogy a református szeretetszolgálat nem önmagában egyedül akar jótékony cselekedeteket végrehajtani, végezni, hanem mindig helyi gyülekezetekre támaszkodva, ők a források is a legnagyobb részben, illetve a haszonélvezői, csúnya szóval, ennek a szolgálatnak, munkának, hiszen egy professzor szavait idézem, Boros Géza neve, nem tudom kinek mond valamit, ő azt mondta, hogy a diakónia beépítése a gyülekezet felépítése. Tehát, hogyha valaki elkezd diakóniai módon gondolkodni, látni és cselekedni, akkor gyakorlatilag a hitében elkezdi tapasztalni a növekedést. És megtapasztalja azt, hogy ez közösség, nincs ennél jobb közösségteremtő eszköz, mint hogy közösen végzünk valami diakóniát. A saját érdekeinken kívüli célokat közösen valósítjuk meg. Ezt nagyon sok példa van erre nyugati egyházaknál, hogy azok a gyülekezetek, amelyek például nem vállaltak fel olyan missziói vagy diakóniai célokat és feladatokat, amelyek saját határukon kívül voltak, akár az ország határon kívül, akár csak a település határán kívül, azok lassan elfogytak, vagy kiszáradtak és megszűntek. Azok a gyülekezetek, amelyeknek volt külmissziója, belmissziója, diakóniai szolgálata, azok nem csak hogy megmaradtak, életben maradtak, hanem növekedtek és fejlődtek. Én ezt a sok pontot nem fogom végigmondani, de egy pár dolgot azért elmondanék, hogy ha a diakóniáról beszélünk, és a gyülekezeteknek a diakóniai, a missziói szolgálatáról, azt leginkább egy gyümölcstermű fához lehetne hasonlítani, és egyik fának sem nőhet túlságosan messzebbre a lombja, mint amilyen körben a gyökere a földben elhelyezkedik, vagy kinőtt. Ezen azt értem, hogy amikor a diakóniáról vagy a gyülekezet fejlődéséről és szolgálatairól beszélünk, akkor annak mindig a gyökere nagyon fontos, ez pedig azok az imádkozó és áldozatvállaló gyülekezeti tagok, önkéntes munkások, szolgák és presbiterek, akikre tulajdonképpen épül az egyház. Ez szépen hangzik. Sajnos sokszor gyakorlatban nem így működik. A kisegyházak jobban tudják ezt, vagy a szabad egyházaknál élőbb módon működik a diakónia, mint a történelmi egyházaknál, de gyakorlatilag a keresztséggel, a sákramentumokkal való éléssel, az ige hirdetés hallgatásával, az ige olvasásával, az ima élettel a gyülekezet része lesz az ember, és akkor így ezért vannak ezek a körök is, és ez az ábra, hogy az egyház egyik ismertető jegye, vagy jele, az, hogy szeretett szolgálatot végez. Legalábbis a kálvini hagyományok és felfogás, a reformátori elvek és tanítások szerint nem csak az ige tiszta hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása és azzal való élés, hanem a szeretett szolgálat, ami a harmadik helyen van, és az egyház fegyelem gyakorlása, ez teszi egyházzá az egyházat. Ez az én hagyományom, illetve az én gyökereimhez tartozik, és így végez az egyház missziót is, kifelé, nem csak a saját tagjai felé tartozik azzal, hogy szeretetet és szolgálatot vállaljon és mutasson, hanem a társadalom különféle rétegei felé, azok felé is, akik esetleg nem jönnek be a templomba, és nem keresik látványosan az Isten országát, igazságát és akaratát. A küldetésünk a következőkben mondatokban lehetne megfogalmazni. A Krisztusban elközelített, de még ki nem teljesedett Isten országának a most is lehetséges és érzékelhető helyreállító, gyógyító, vigasztaló, szabadító erejét próbáljuk megtapasztalni, átélni, és ezt kisugározni, hogy minél többen megtapasztalják ezt közösségben is, úgy személyesen, családban, gyülekezetben és koncentrikus körökben bővülve kifelé, a nemzetben azon túl is, és így a református egyház gyülekezeteiben is. A mi szolgálatunk alapvetően a Kárpát-medencére fókuszál, tehát nem a cunami, nem az ázsiai, afrikai és egyéb katasztrófa esetekben segítünk. Arra vannak más segélyszervezetek, és velük van megállapodás is, hogy ki melyik részt vállalja fel és tudja végezni, hanem elsősorban a Kárpát-medencei magyarság, illetve akik itt élnek a Kárpát-medencében, tehát Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján nem csak magyarok élnek, de ott vannak olyan bázisaink, református gyülekezetek, akikre számíthatunk, és akikkel aktív kapcsolatban vagyunk. Hogy hogyan is épül fel egy vázlatos, nagyon egyszerű organigram a szervezeti felépítésünkről. A legfőbb törvényhozó és végrehajtó szerve a református egyháznak a zsinat, és annak van számtalan irodája. Egy iroda ezek közül a szeretetszolgálati iroda, és ennek az irodának van három lába. Az egyik az intézményes diakónia, amiben közel 120 intézmény működik, és elsősorban az idős ellátásban a domináns, tehát a legtöbb idős otthon foglalja el az intézmények között, de vannak támogató szolgálatok, idősklubok, vagy drogrehabilitációs intézmény, iszákosmentő, családsegítő, és sokféle intézményünk van. A honlapokon erről majd későbbiekben még lesz szó, tájékoztatást lehet, vagy azt nyújtunk, és lehet tájékozódni. Ez a 2004-es címtárunk, ami Magyarországon belüli magyarországi intézményeket írja le, egy-egy fényképpel és rövid leírással. Most jelenik meg egy-két héten, hónapon belül az a Kárpát-medencei címtár, amiben az összes református szeretetszolgálati intézmény diakóniai szolgálat bele fog kerülni, és honlapról is elérhetővé szeretnénk tenni. Mielőtt tovább megyek, annyit hadd kérdezzek, hogy látta-e már valaki ezt az újságot, vagy hasonlót ehhez? A református szeretetszolgálat diakóniai folyóirata, vagy a Jobbadné magazint, vagy az előadás előtt látható volt az a logó, az a zászlós bárány, Magyar Református Szeretetszolgálat. Ezt valaki látta-e már, vagy hol láthattuk ezt? Aki látta, kíváncsi volnék rá, hogy újságban, tévében, rádióban láttuk. Csillagponton, igen. Mások? Tévében. Református gimnáziumban. A Csillagponton. Aha. Jó, köszönöm szépen. És akkor tehát a három lábnál tartottunk, az egyik az intézményes diakónia. Itt a legközelebb talán a Schweizer otthonban, ami közel van hozzánk, a szeretetszolgálati iroda a Hungária körúton van, a Hungária körút 200 alatt, de gyakorlatilag egy telek volt, ahol most a Bethesda kórház, a Schweizer otthon, a Szilveszter házak, a Diakonisza intézmény, a Philadelphia Diakonisza intézmény működött, és a diakoniszák, még akik élnek, ott laknak, és most a szeretetszolgálati iroda és az önkéntes diakóniai év is ott tartja fenn az irodáját, és két éve, azaz pontosabban 2006 áprilisától kaptam én egy ilyen megbízást, feladatot, hogy ami eddig megoldatlan volt, illetve nem volt erre kapacitás, státusz, ember vagy pénz, hogy a Magyarországon körülbelül 1200 gyülekezete van a református egyháznak, a Kárpát-medencében összesen olyan 3000, és hogy a gyülekezeti diakóniai koordinációs feladatokat próbáljam meg elkezdeni feltérképezni, illetve erre a munkakörre egy koncepciót, egy tervet, egy közép-hosszú távú stratégiát dolgozzak ki, és akkor próbáljuk meg ezt az amúgy is az egyházban meglévő, de nem igazán jól olajozottan működő rendszert beindítani, mert 27 egyházmegyének mindegyikben van diakóniai előadója, de nem szoktak hozzá ahhoz, hogy így országosan vagy egyáltalán megyén belül is koordinálják ezeket a feladatokat. Így hát jó, közel 2 éve, hogy működik ez a rendszer, aminek a keretében egy honlapot kezdtem el felépíteni és feltölteni, valamint az újságot is írni, kiszállásokra, előadásokra szoktak hívni, és ezt tudjuk nyújtani. Konferenciákat szervezünk különféle célcsoportoknak, és a képzéssel is szeretnénk foglalkozni gyülekezeti tagoknak, gyülekezeti munkásoknak, diakónusoknak vagy lelkészeknek a diakóniáról és azok különféle szolgálati területeiről. Vagy mi magunk nyújtani valamilyen képzést, vagy ennek a szervezésével próbálunk meg segíteni, hogy ahol folyik ilyen képzés, és a szakembereket összegyűjtenénk, akkor műhely munka keretben kínáljuk fel azokat a tanfolyamokat, amelyekre szükség lehet, amelyekkel hatékonyabban végezhetik egyes gyülekezetekben ezeket a szolgálatokat. És van a harmadik terület, aminek lesz majd egy kis vetített filmje is, az MRS adománykoordináció. Ez is tavaly májustól működik, és a zsinat 2006. június 8-án fogadta el hivatalosan ennek Magyar Református Szeretetszolgálat néven a beindítását, és ez elsősorban az a segélyszervezet feladatokat látja el, amely a logisztika, a kamionok, a élelmiszer, a bútor, a ruha és sok-sokféle segélyszállítmánnyal. Erről én túl sokat most nem akarok beszélni, mert a filmen majd láthatjuk is, és akkor a film után lehet esetleg többet beszélni róla. És az MRS is kiadja ezt a kis folyóiratát, illetve ezt körbeadnám, ezt a naptárat, addig is lehet nézegetni. Ez már az idei, ez színes képekben mondja el, hogy milyen kampányokat, milyen akciókat szervez a Magyar Református Szeretetszolgálat annak érdekében, hogy rászorulókon tudjunk segíteni, és a gyülekezeteket bevonjuk ebbe a folyamatba. Hát ezt kihagynám most, ez egy hajót akar ábrázolni, és a kapcsolatokat a különféle irodák és gyülekezetek és intézmények között. Még egy ige verset szeretnék idézni az Efézusi levélből, ami így hangzik: az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amikor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ezt a munkágat hogyan is lehetne kialakítani, ennek a struktúráját, a stratégiáját, akkor ez az ige motoszkált leginkább bennem, és mondott sokat, hogy nincs jobb modell vagy példa előttünk, mint a Szentírásban, a legjobb szakirodalom egyébként ezen a területen, a a Krisztus teste, és hogy működik a Krisztus teste, a mi testünkhöz hasonlóan a különféle tagok, különféle kapcsolatok segítségével, az izmok, az inak, az idegrendszer, és nagyon sok minden összejátszik, és ennek a harmóniája adja azt a csodálatos dolgot, amit Isten bennünk megteremtett ebben a formában. Amit azonban tapasztalok, és tapasztalhatunk sokan, hogy az egyház sokszor nem úgy működik, mint egy élő, organikus szervezet vagy test, hanem minthogyha műlábak és kezek volnának össze-vissza, és amelyek nincsenek kapcsolatban egymással. És éppen ezért gondolom az első legfontosabb feladatnak, itt 4 pontban fogalmaztam meg, hogy fizikai és lelki akadálymentesítés, de szellemi, fizikai, lelki, érzelmi területen fontos, hogy egyáltalán egy olyan látásra jussunk el, és sikerüljön ezben osztoznunk, amely az Isten szemével, bibliai módon látja ezeket a szükségeket, ezeket a lehetőségeket, hogy a Krisztus teste hogy működik, hogy működhet, és aztán fizikai értelemben ennek olyan következményei lehetnek, hogy a templomainkat is, vagy a gyülekezeti termeinket akadálymentessé tesszük. A Pasaréten például kivágták a templomfalat, rámpát építettek ki, és gyakorlatilag nagyon sok kerekes székkel élő, fogyatékkal élő fiatalt, időst minden vasárnap tudnak fogadni, és kis busszal mennek értük, és szállítják oda az istentiszteletre, vagy az, hogy a hallókészülékeket beszerelik bizonyos padokba. Ezek is annak a jelei, hogy a gyülekezetnek van affinitása, nyitottsága, érzékenysége arra, hogy milyen felelősséggel bír azok felé, akik ott élnek azon a területen, és akik felé Isten is indította őket, illetve mindnyájunkat. Ugyanígy lelki és érzelmi módon is fontos, hogy az Isten lelkétől átitatva az Isten szeretete szabadon áradhasson közöttünk, és az a sok görcs, az a sok merevség szűnjön, ami akadályozza ennek a testnek a működését. A közösségben, ebben a diakóniában, vagy a gyülekezeti életben nagyon fontos módszernek, vagy lehetőségnek látom, vagy modellnek a pókhálónak, vagy a póknak a működését. Fantasztikus az, amit a pók művel, és mi nem sokszor gyakoroljuk. Nagyon kellemetlen az, hogyha egy erdőbe vagy valahol szaladunk, és az arcunkra megy a pókháló, és nem győzzük leszedni magunkról. De hogyha nem rohanunk annyira, és mondjuk egy hajnali napfelkelte sétánkon találunk egy szép pókhálót, ahol a harmadcseppek, mint gyöngyszemek ragyognak rajta, és egy vékony gallyal hozzáérünk a pókhálóhoz, akkor látjuk, hogy mennyire érzékeny és hihetetlen rugalmas ez a pókháló, és ez valami modell lehet arra vonatkozóan, hogyha a közösség jól működik, hogyha egy szervezet jól működik, akkor a legkisebb rész is egységben van az egésszel, és rezzenünk egymásra, és a gyülekezetnek így kellene, hogy rezzenjen, hogy együtt sírunk a sírókkal, nevetünk a nevetőkkel, és hogyha egyik tagnak fáj valami, akkor az egész testnek fáj. Én sokszor azt tapasztalom, hogy érdektelenség van, elszigeteltség van, hogy ha egyiknek fáj, nem is tudunk róla, nem is érdekel. Holott Isten egymásra bízott bennünket, és azzal a felelősséggel, hogy nem csak azzal, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál, hanem úgy szeressük, hogy elfogadjuk, és érdekeljen a másiknak a terhe, gondja, baja, és hordozzuk egymást szeretetben. Ezt a képet is kihagynám most. Hát ezek azok a területek, amelyek gyakorlatilag a törvényben is megfogalmazottak, hogy milyen helyeken foglalkozunk, és kikkel a diakóniában, az egyházközségekben, egyházmegyékben, kerületekben és az országos szinten. És a fő feladat még két év után is, vagy a két évhez közeledve is az számomra, vagy a szeretett szolgálati irodán, hogy feltérképezzük azt, hogy mivel is rendelkezünk, illetve hogy egy olyan diakóniai térképet tudjunk összerakni közösen együtt a gyülekezetekkel, az intézményeinkkel, hogy ha bárhol, vidéken, falun vagy nagyvároson van egy probléma, van egy család, akinek van egy olyan problémája, amit nem tud egyedül megoldani, akkor a legközelebbi gyülekezethez, vagy diakónushoz, vagy egyházhoz elmenve tudjon segítséget kapni. Hogy tudjunk egymásról, illetve tudjuk azt, hogy hova lehet irányítani, ha mi magunk nem tudunk segíteni. Szeretnénk több családsegítő irodát, központot is működtetni, vagy támogató szolgálatot, idős klubokat és sokféle ilyen intézményt, de gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy a gyülekezetek úgy működjenek, hogy ott a gyülekezetben minél több problémára megoldást helyben találjanak az emberek. És ugyanígy a képzési intézményeinkkel, nagykőrösi diakónus képző, vagy a főiskola, vagy a debreceni, a budapesti, sárospataki és a pápai teológiákkal együttműködve olyan képzéseket, tanfolyamokat meghirdetni, amelyekkel segíthetjük az érdeklődőket. Én ezt a képsort most már lepörgetem, és akkor áttérnénk az MRS filmre, amely bemutatná a református szeretetszolgálatnak az adománykoordinációját, illetve kampányait, amit itt a naptárban is lehet látni. És itt mielőtt még a filmre térnénk, egy pár honlapot ajánlok, leginkább a diakónia.hu alól megközelíthető nagyon sok minden, ami a diakóniával kapcsolatos.